A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, a mennek és földnek teremtőjétől. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, a 125. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, majd leülve folytassuk a Zsoltár éneklését, és mind a négy versét énekeljük el. A 125. Zsoltár első verse így kezdődik: akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel. Imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk Istenünk, mennyei édes atyánk, hogy a reggeli ige után erre az estére is készítettél számunkra lelki táplálékot, mennyei eledelt, a veled való találkozásnak újabb lehetőségét. Köszönjük te néked, Urunk, hogy nem a mi bűneink szerint bánsz velünk. Magasztalunk téged, hogy őrzöl bennünket, gondot viselsz ránk, vigyázol a mi életünkre, és köszönjük, hogy mindezek mellett újra meg újra kínálod a bűnbocsánatot, a te kegyelmed ajándékát. Szeretnénk arra kérni téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk reát figyelni. Vedd el a mai nap minden fáradtságát, gondját most tőlünk, hogy tudjuk megérteni szavad. Hagyd lehessen a te igéd számunkra úgy üzenetté, hogy megértve azt, másképpen tudjunk innen elmenni. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy semmi ne akadályozza a mi reál való figyelésünket, legfőképpen a mi szívünk. Add, Urunk, hogy hagyd tudjuk most kívánni őszintén, igazán a te jelenlétedet és a te igédet Jézus Krisztusért. Amen. Istennek ígéjét Mózes 5. könyve 13. részéből olvasom fel. Így szól hozzánk itt Istennek írott igéje. Tartsatok meg és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a prófétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e Isteneteket az Urat. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok. Őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok. Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia. mert el akart téríteni Istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened az Úr, hogy azon járj, azért takaríts ki a gonoszt a magad közéből. Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá. Ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Kövesd halálra, mert arra törekedett, hogy eltántorítson Istenettől az Úrtól, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Hallja meg az egész Izrael, és féljen, és többé senki se cselekedjék ilyen gonosz dolgot köztetek. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az Úr ad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városuk lakóit, ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutass és kérdezz utána alaposan. És ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, irgalom nélkül hányt kardír le annak a városnak a lakóit, és írts ki minden benne levővel együtt, míg az állatokat is hányt kardírre. Összes zsákmányát pedig gyűjtsd a város terének a közepére, azután égesd fel a várost, összes zsákmányával együtt, Istenednek az Úrnak szóló teljes áldozatul. Maradjon örökre romhalmaz, ne építsétek fel többé. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, s megtartod minden parancsolatát, amelyeket én ma parancsolok neked, és azt cselekszed, amit helyesnek tart. Istened az Úr. Mózes 5. könyvének az e napokon olvasott részeiben Isten az elsődleges feladatára emlékeztette az ő népét. Az első parancsolatban lefektetett alapelvet tisztázta a számukra, és a őhozzá fűződő viszonyról beszélt velük, hogy egyedül az Urat kell imádniuk, csak őt szolgálhatják, csak neki engedelmeskedhetnek. Világossá tette a számukra, hogy nem kerülhet ő elébe semmi és senki más. Figyelmeztette őket ezek mellett azokra a veszélyekre is, amelyek akadályozhatják Isten népét abban, hogy valóban teljesítsék ezt a legfontosabb parancsot. Csütörtöki alkalommal az előző rész alapján láthattuk azt, hogy a gonosz hogyan használta fel azt a tényt, hogy Izrael fiai nem pusztították el teljesen a pogány bálványokat, bálványázati helyeket, és ezért ott a sátán kihasználva ezt a lehetőséget, azok által elfordította Izrael népét. A nekünk szóló üzenet egyértelműen beszélt arról, hogy számunkra ez a világot jelenti, azaz mindent, mindenkit, ami vagy aki Isten elé kerülhet, és bennünket a világhoz kapcsoló régi természetünket, új emberünket leplezte le. Alapigénk Mózes 5. könyvének a 13. része egy újabb veszélyre akar bennünket figyelmeztetni most. Arra az akadályozó tényezőre, amely szintén megakadályozhatja azt, hogy a mi életünk csak ugyan dicsőíthesse a mi Urunkat, egyáltalán, hogy nekünk kapcsolatunk lehessen az Istennel igazán és valóságosan, hogy boldog hívő emberek és hívő gyülekezet legyünk. Amíg az előbb említettek, kívülről támadták Isten népét, a mostani olyan beszél, amely belülről támad. Közülük valók közül támad a veszély, a sátán ördögi munkája nyomán. Ez az, amit szeretnénk ma este megvizsgálni, Isten szín előtt állva és magunkat is Isten elé állítva megvizsgálni, és majd meglátni, hogy hogyan lehet a megoldást e nehéz veszélytől is megtalálni. Valószínűleg a felolvasásból is kiderült az, hogy alapigénknek a központi gondolata az eltántorítás. Háromszor is lehetett hallani ezt a szót, hogy eltántorítani. Ugyanis a sátán az Isten népét az urától akarja eltántorítani. Célja egyértelműen kiderül a felolvasott ige szakaszból. Célja az, hogy letérítse az útról az Isten népét, engedetlenségre bírja, eltántorítsa tehát az útról, és idegen istenekhez fordítsa. Nem köntörfalaz a sátán, amikor ezt teszi, világosan, egyértelműen támadja Isten népét. Ami nagyon nehéz, az az, hogy hogyan támadja. És ez is könnyen észrevehető volt bizonyára a felolvasásból is. Három módszert használ. És amint említettem, mindhárom módszere jellemző, hogy a nép közül való által támadja a sátán Izrael fiait. És ebben van az óriási veszélye. Kiderül az, hogy felhasználja először Isten igének a közvetítőjét, a prófétát. És az általa tett csodát, a prófétát és az álomlátót. Aztán felhasználja az emberhez közel álló, általa tisztelt, szeretett szemét. Végül pedig a többség véleményét, a többség tekintélyét, a sokaság iránt érzett bizalmat, és majd látni fogjuk az elhárítás, a probléma elhárításánál, hogy a sokaság iránt érzett szánalmat próbálja felhasználni arra, hogy eltántorítsa Isten népét az ő urától. Az első tehát, amikor a prófétát használja fel az álomlátót. A próféta köztisztelben álló személy volt mindig is Izrael népe között, hiszen Isten kijelentését közvetítették. És emlékezünk, hogy amikor a próféta hamis prófétának bizonyult, az ki is derült, előbb vagy utóbb. Mert bebizonyosodott, hogy amiről jövendőlt, az nem teljesedett be. Itt azonban a jelenben tesz csodát ez a próféta, mint kiderül, hamis próféta. A jelenben teszi tehát a csodát, a jelet, és ebből úgy tűnhet a nép számára, hogy isteni hatalommal cselekszik, hiszen csodát tesz. Ebből következik, hogy bizonyára a szava is megbízható. Az a szava is, amit akkor mond, amikor el akarja tántorítani az Isten népét az ő istenétől. Különösen is veszélyes ez, hogyha előtte mindig hűségesen adta tovább az Isten kijelentését. Isten azonban egyértelművé teszi, hogy nem csaphatja be a népet a látott csoda. Isten azt mondja a népének, hogy az én parancsom elegendő érv kell legyen arra, hogy hamis prófétával álltok szemben, én népem. Ne kövessétek a szavát. Hamis az, amit tesz. És abban az időben is, mint ma is, nagyon sokan Isten népe közül kérdezték azról, de hát Uram, mi van a csodával? Hiszen olyan, mintha te cselekedtél volna általa. Isten azonban azt is leleplezi. Azt mondja, hogy próbára vagytok téve most. Azért engedem meg, hogy csodát tegyen, mert azt akarom próbára tenni, hogy vajon teljes szívetekből ragaszkodtok-e hozzám, ragaszkodtok-e szavamhoz. Vajon én engem szerettek, én bennem hisztek, vagy a látható csodán gondolkodtok, arra tekintetek. A Mózes 5. könyve 18. részéből kiderül, hogy a sátánnak valóban van hatalma csodát tenni. Arról híres a 18. rész Mózes 5. könyvében, hogy leírja az okkultizmusnak a különböző formáit, fajtáit. És az ott megnevezett cselekedeteknek, okkult dolgoknak az egyik jellemzője, hogy többnél csoda is történik. Látható csoda. De maga Jézus is figyelmeztette az ő tanítványait elmenetele előtt, hogy vigyázzatok, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, és ha lehet, még a választottakat is próbálják elhitetni. Pál apostol meg arról beszél, hogy jöhetnek olyan tanítók, akik más Krisztust, más evangéliumot prédikálnak. Pál figyelmeztet őket, vigyázzatok, mert ha még angyaltól, mennyből jövő angyal prédikálna is mást, akkor se higgyetek. Vagy azt mondta, hogy ha más lelket próbálnak vétetni veletek, vigyázzatok. És ha ezekre gondolunk, akkor talán már kezd üzenetté válni számunkra is ez a több ezer éves ige. Ugyanis nem kell igazolni azt, hogy ma is hányféle csoda történik. Ma is hányféle vallás, boldogságot, megoldást kínáló tanítás, Isten létezik. Ma is történnek gyógyulások. Ma is lehet testi, lelki megnyugvást, békességet, gyógyulást találni. És vonzzák a testi, lelki betegeket. Jézus nevében gyógyít, tiszteletes úr, mondták az otthoni gyülekezetemben. Néhányan, akik elmentek csodagyógyítókhoz. Jézus nevében gyógyít, csak jó lehet. Aztán érdekes és vonzó vallások kínálják az ő portékáikat. Olyan vallások, amelyek nem beszélnek bűnről, ítéletről. Sokkal egyszerűbben meg lehet oldani az örök élet kérdését. És milyen sokan vallják ma is azt, hogy az Isten nélkül én boldog vagyok. Meg vagyok az Isten nélkül. Eddig is megvoltam, ezután is megleszek, amikor nehezebb lesz a helyzet, majd akkor is megleszek én. Talán mondhatjuk azt, hogy bennünket nem érint ez a probléma, hiszen hiába támadna a sátán ilyen nyíltan, ahogy olvastuk is az igében. Mi ellen fogunk neki állni. Csak vigyázzunk, mert a sátán nem mindig nyíltan kezdi az ő támadását. Isten népét sokszor nem a nyílt istentelenségre hívja először, hanem csupán apró kis engedetlenségekre. Kevésbé odaszánt életre, kevésbé átadott életre hív. És majd utána szépen elfordul ő is az Istentől. És a példák tetlezik le a sátán mai ez ügyben végzett munkáját. Amikor a csoda nem valami látványos csoda, hanem csodálatos siker, csodálatos beosztás, lehet, hogy éppen az egyházon belül, vagy csodálatos módon kínálja a gazdagodás, a könnyű gazdagság lehetőségét. Csodálatos az ember számára is vonzó. Ha belegondolunk, Jézus Krisztusnak is felkínálta a csodát. Amikor Jézusnak bemutatta a világot, a világ minden gazdagságát a kísértéskor, akkor az csodálatos világ volt. És azt mondta neki, Jézus, mindezt neked adom. Egyet kell tenned. Borulj le és imádj engem. Ebben a szavában benne volt az, hogy légy Isten tagadó. Légy bálvány imádó. És hogyha Jézus Krisztus is megkísértette ilyen módon, ilyen csodálatos valamivel, vajon bennünket nem fog kísérteni? A héten egy színházi előadáson vettem részt, Apáczai Csere János életét mutatta be az Evangéliumi Színház, és olyan megható volt azt látni, hogy számára a Hollandiából való hazajövetel milyen nehéz volt, mert felkínálták neki a professzorságot. És a színházi előadásból kiderült az, hogy ő is használta a sátán megkísértésének példáját, hogy számára úgy kínálta a világot, hogy nézd azt a sok fiatalt, egyetemistát, akit te taníthatsz, akiket taníthatsz és viszik haza, viszik a saját országba el mindazt, amit te tanítasz nekik, és jó tanítás, hívő tanítás. Tanítsd őket. Maradj itt Hollandiában, a könnyebb helyen. De ő tudta, hogy őt az Isten hazarendelte. És számára csodálatosnak tűnt, de kísértés volt. És haza kellett mennie. A sátán sokszor annyit ér el, és csak annyit ér el, hogy szent és fontos dolog az a hívő ember előtt, amit most tennem kell. de nem biztos, hogy neki kell tennie. Lehet, hogy mások buzdítják, hogy tedd ezt, de nem biztos, hogy neki kell tennie, sőt biztos, hogy nem, mert az Isten akarata, az Isten terve más. A sátán tehát becsaphatja Isten népét a próféta vagy álomlátó szava csodája által. Vigyázzunk és leplezzük le a gonoszt, hogyha bennünket is próbál ilyen formában eltántorítani az Úrtól. Talán a hívő embernek a legnehezebb kísértésnek nevezhető az, ami a második módszere a gonosznak. Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat. Menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, te sem, atyáid sem. Amikor az Istentől eltántorítani a hozzánk közel álló személyen keresztül akar. Nem arról a szeméről van szó, akit ki nem állhatunk. Arról a szeméről, akitől menekülünk. Vannak ilyenek. Van, amikor menekülnek gyermekek, fiatalok, szüleiktől. Nem ezekről van szó, hanem azokról, akik fontosak számunkra. A barát és a feleség esetében azokról, akiket mi magunk választottunk, mert szeretjük őket, és mert fontosnak tartottuk a velük való kapcsolatot. Tehát a szó legszorosabb értelmében az általunk mindenképpen tisztelt és szeretett személyekre utal Isten. A helyzetet az is nehezíti, hogy aláhúzza, hogy ezek a szeretett személyek, akik hozzánk nagyon közel vannak, titokban csábítgatnak. Nem nyíltan tehát, hanem nagy szeretettel, nagy őszinteséggel, titokban, újra meg újra. Azaz, igen, ami itt szerepel, a folyamatosságot is jelzi. Többször egymás után, nagyon nagy szeretettel mondják, hogy hagyd ott az Urat. A döntő tehát kísértésnél az, hogy mit választ a szeretet szempontjából Isten népe. Jobban szereti az Istent, az Isten szavát, mint azokat a személyeket, akiket nagyon szeret, de akik most az Istentől akarják eltántorítani őket. Az a csábítani jelentést hordozó ige, ami itt szerepel a héber szövegben, jelenti azt a fajta csábítást, amivel találkozunk a példabeszédek könyve 7. részében, ahol a parázna feleség a ifjú csábítja a lakásába, elmondja, hogy elkészített minden, gyere, mert nincs itthon a férjem. És csábítja a paráznaságra. Ilyenfajta csábítást alkalmaznak ezek a szeretett személyek. Vagy a másik ige, ami pedig a 7. versben volt található, hogy ösztökél, vagy csábítgatni jelentést hordozhatja ez is. Ott pedig az az ige szerepel, amelyel találkozunk a Királyok első könyvében, 21. rész, 25. versében, ahol Ahábbal kapcsolatban olvassuk, Ahab bűnös király volt, és pogány felesége volt, mert bizonyára nem volt Ahábnak más, aki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék az Úr szemei előtt, amelyre az ő felesége, Jézabel ösztökélte őt, vagy csábítgatta őt. És már is ott vagyunk a példánál. Ahábnak a felesége, akit ő nagyon szeretett, ő csábította bűnre. És milyen érdekes és milyen megdöbbentő azt látni, hogy Izraelnek egyik legnagyobb királya és a leghűségesebb, Isten leghűségesebb királyát hogyan csábították el feleségei? Mert Salamont a feleségei elcsábították a báványokhoz. Kétszer is hangsúlyozza a Szentírót a Királyok első könyvében, hogy elhajtották a szívét az Úrtól, és elhajták a szívét az Istenhez. És érdekes módon még Jézus sem kímélte ez a fajta kísértés. Mert ha emlékezünk, a sátán az egyik legszeretettebb tanítványon keresztül kísértette meg Jézust. Péteren, amikor azt mondta Péter, hogy Uram, nem eshetik meg veled, hogy téged megöljenek. Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg véled. Jelzem itt is, hogy még Jézust is megkísértette. azzal, hogy a hozzá közel álló szemét használta fel arra, hogy eltántorítsa az útról, az Istennek való engedelmességtől. Úgy érzem, itt is a legvilágosabban a mai példából érhetjük meg, hogy milyen veszély fenyeget mindannyiunkat. Amikor a barát vagy a barátnő örömmel jön hozzánk, te engem meggyógyított az az ember. Isten nevében gyógyított, hangsúlyozom újra. Gyere, elkísérlek, téged is meggyógyít. Te is meggyógyulhatsz. De tudjuk róla, hogy nem Isten erejével gyógyít, hanem okkult praktikával. Vagy amikor vonzák a fiatalt, hogy gyere, jó buli lesz. Lesz szó a Bibliáról is, meg beszélgetünk is, meg lesz sok minden más is azon a bulin. Gyere! Vagy amikor ez a közösség vonzóbb, sokkal élethűbb, sokkal érdekesebb a tanítás, ami ott hangzik, sokkal könnyebb. Gyere ebbe a közösségbe. Légy ennek a közösségnek a tagja velem együtt. Vagy mikor valakinek a megtérését azok akadályozzák, akiknek éppen segíteniük kellene neki megtérni. Amikor valakinek a megtérését az akadályozza, hogy nem tud elszakadni, és nem akar elszakadni a baráti közösségtől. Tudja, hogy ha ezt vállalja, akkor meg kell szakítani a kapcsolatot a barátokkal, mert rossz társaság. Vagy amikor a kérdés úgy hangzik el, hogy a családban kell vállalni a hívő életet és az engedelmességet, vagy a családtagokkal kell megharcolni, hogy most kinek engedek. Bizony nem könnyű. De a legnehezebb mégis az, amikor a kedvelt feleségről van szó. Milyen sok hívő fiatal küzd azzal a problémával, hogy megdobban a szívem, amikor meglátom azt a másik szemét. Meg ő annyira szeret engem. Sőt, talán még igéket is tudok felhozni, amit talán arra utalnak, mintha ő lenne az Isten választott embere. De nem hívő. És vajon folytathatom-e a kapcsolatot vele? Vagy amikor a feleség vagy a gyermekek azok, akik ösztökélik Isten gyermekét arra, hogy dolgozz többet. Vállald el a magasabb beosztást. Menjünk ide-oda szórakozni, mert így olyan unalmas az élet. Ne legyél már olyan konzervatív. Itt pedig arról van szó, hogy vállalja az Isten útját, vagy engedd a kísértésnek. Itt is áll az, hogy nem istentelenséggel, nyílt istentelenséggel támadja Isten gyermekét először a gonosz, hanem apró engedelmességre csábít először. Nem kell azt olyan komolyan venni, mondják a szeretett személyek. Mikor a fiatal hívő szülei aggódva kérdezik, hogy te nem mész szórakozni, te szerzetes akarsz lenni, vagy apáca? Mert ők szeretettel szeretnék azt, hogy boldog legyen. És ha hallgat a szüleire, akkor elmehet, elfordulhat az úttól. És hangsúlyozni szeretném, lehet, hogy valakinek a megtérését akadályozzák azok a bizonyos személyek. Mert még fontosabbak számára. Ha nem is olyan nehéz, mint ez a második, de komoly és veszélyes a harmadik módszere a gonosznak, amikor a sokaságot és a többség véleményét használja fel. Amikor a városban elvetemült emberek, a Károli fordítás így hozott, Béliál fiai, elfordították a város embereinek a szívét az Úrtól. Egyetlen történetre emlékezem a Bibliából, amikor a Bírák könyvében a 19. részben arról olvasunk, hogy Gibea lakói, Gibea férfiai, akiket szintén e kifejezéssel használja a Szentírás, a Béliál fiai eltérítettek már az Úrtól, egy lévitát akarnak paráznaságra felhasználni. A lévitát befogadja a városnak az egyik istenfélő öreg embere, a férfiak pedig este mennek, és ki akarják kérni. És a vége az lesz, hogy a lévita kiadja nekik a feleségét, és azt megölik a gonoszságukban. És ekkor történik, hogy mikor Izrael népe megtudja szörnyűséges módon egyébként, hogy mi történt Gibeában, akkor kardot rántanak, és majdnem egy egész törzset kiirtottak. Teljesen, majdnem kiirtották teljesen Benyámin törzsét, Izrael fiai, mert komolyan vették az Úr parancsát, hogy nem történhet ilyen gonoszság Izraelben. Bizony nem könnyű más mondani akkor, amikor a többség, sőt, amikor a befolyásos emberek állítanak mást. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy kinek nagyobb a tekintélye a számomra. Az embereké, vagy az isteni? Hallottuk többször is, hogy Mikiásnak több száz prófétával szemben, sőt, még a két királlyal szemben is vállalnia kellett az Isten szavát. De az volt a kérdés, hogy ő vállalja-e az Úr parancsát, az Úr egyértelmű kijelentését, vagy megijed, és elmondja azt, amit a király akart hallani. Ha arra gondolunk megint, hogy Lutert kiátkozta a pápa, és bizony ez az átokbúda nem volt egy könnyű valami. Luther könnyen mondhatta volna, hogy féltem az életemet, és inkább választom a régi vallást. De neki, mivel volt hite, ezért megállt. Nem engedett a többségi véleménynek. Nagy kérdés tehát, hogy tudunk-e ragaszkodni akkor is az Úrhoz, az Úr tanításához, amikor mások, talán nálunk nagyobb beosztásban levő személyek mondanak más, mint amit mi hiszünk és vallunk az Úrról. Itt is kérdés az, hogy ha kell a családdal, az osztályommal vagy a munkatársaimmal szemben is vállalom az Isten útját, vagy nem. Van, amikor kifejezetten el kell hagyni a várost, mert már annyira megromlott, és nem tud megmaradni, nem tud tisztán megmaradni azon a helyen Isten gyermeké is, és a döntés azt mutatja, hogy mennie kell. A prófétát, annak azáltal tett csodát, a legszeretettebb személyeket és a tömeget, a sokaság véleményét tudja és akarja Sátán felhasználni sokszor arra, hogy eltántorítson bennünket az Úrtól, vagy akadályozzon az Úrral való kapcsolatfelvételben. Alapigénk azonban rámutat arra, hogy lehet elhárítani ezt az eltántorításra irányuló veszélyt. Ugyanúgy, ahogy a támadás világosan látszik, a felolvasásból is kiderült, hogy hogyan lehet elhárítani. És ez az, ami ezt a mai igét nagyon keményé teszi. Mert amilyen módon a veszély komoly életet, sőt örök életet veszélyeztető, ugyanilyen módon az elhárítás is életbe kerül. Félreérthetetlen Istennek a szava, amikor azt mondja, hogy halálbüntetést kell alkalmazni annál, aki téged el akar tántorítani tőle. Az előzőnél, az elsőnél talán még nem is olyan nehéz, de a másodiknál, amikor a kedvelt szeméről volt szó, és milyen fájdalmasan és keményen hangzik, hogy Isten hangsúlyozza, tedd rá először a kezedet, és csak utána a nép. Neked kell kimondani azt, hogy nem tudok vele egy lenni, sőt méltó halálra, bármennyire is szeretem őt, mivel az Istent jobban szeretem, meg kell halnia. És lehet, hogy könnyek között, de rá kellett tennie a kezét, a feleségre, a legjobb barátjára, vagy a fiára, vagy a lányára? Rátenni a kezét és kimondani, ítéletre méltó. A város esetében pedig egy egész várost kellett kiirtani. Nem csak az embereket, hanem mindent. Teljesen el kell pusztítani a várost. A 20. századi gondolatainak ez szinte hihetetlennek tűnik, hogy lehet ilyen kemény az Isten ítélete. Azért ilyen kemény, mert kemény és örök életet veszélyeztető az, amit el akartak érni. Nem könnyű halálba adni azt a személyt, és azt a dolgot, ami halálra méltó és halálra való. Mivel mi új szövetség népe vagyunk, és számunkra más módon teljesednek be azok az isteni parancsok, amelyeket az Ószövetségben találunk, számunkra elsően és lelki értelemben valósul meg. Nekünk már nem kiirtani kell a várost, nem halálra ítélni és megkövezni a szeretteinket, vagy a prófétát, hanem lelki értelemben kell megvalósítani a halálos ítéletet. És ez sem könnyebb ám, mint a másik volt. Sőt, kifejezetten lehetetlen számunkra. Mert a példából kiderül, hogy miért lehetetlen. Jézus ugyanis arra utalt, hogyha valaki jobban szereti a legközvetlenebb hozzátartozói. Sőt, volt, amikor azt mondta, hogy ha valaki meg nem gyűlöli atyát, apját, feleségét. És itt a gyűlölni kifejezés nem az gyűlölet elsőleges jelentésében értendő, hanem abban a jelentésben, hogyha valaki jobban szereti a közvetlen hozzátartozót, mint őt, az nem lehet az ő tanítványa. Azaz Jézus azt mondta ki, hogy nem kerülhet elébem semmi. Olyan nincs, hogy az Isten iránti szeretetem elé kerül bárki más iránti szeretet vagy tisztelet. És ezért szakítani kell kíméletlenül a nem hívő baráttal, a rosszra vívő baráti társasággal. Ha kell, inkább meghalok a testi betegségemben, de nem megyek el olyan helyre és olyan gyógyítóhoz, ahol idegen, istenellenes erők működnek, és ahol a lelkem vész kárba. Megtagadom a gonosznak minden csábítását, és ha kell, a saját társamnak mondom ki azt, hogy nem. Mert számomra az Úr szava az első. Vagy amikor a többségi véleménnyel szemben azt mondom ki, hogy én Istennek engedek inkább, semmint az embernek. Akik tapasztalták, tudják, hogy ez lehetetlen, hogy mi ezt megtegyük. Egyedül Jézus Krisztus által válik ez lehetségessé. Ugyanis Jézus Krisztus volt az, aki éppen a kísértéskor mondta ki azt, hogy távozz tőlem, Sátán. Az újszövetség héber fordításában ugyanaz a héber szó szerepel, mint amit itt eltántorításnak fordít az új fordításunk. Tehát Jézus azt mondta, tántorodj el tőlem, Sátán, mert én nem vagyok hajlandó eltántorodni az én atyámtól, és az én atyám által kirendelt utamtól. Te legyél az, aki eltántorodsz. Én nem tántorodom el az Úrtól, mert számomra ő az első. Péternél is kimondta Jézus ezt, távozz tőlem. Nem Pétert, hanem a Péterből szóló ördögi kísértést ítélte így el Jézus. De Jézus nem csak kimondta ezt, hogy távozz tőlem, hanem Jézus kész volt meghalni is azért, hogy valóban a mi életünkben is megvalósulhasson, hogy mi is ki tudjuk mondani ezt. Még azok felé is, akik hozzánk nagyon közel állnak. A mai igének ez volt a nehéz üzenete, hogy amikor a hozzánk közel álló személyek, legyen bárki is az, akarnak eltántorítani az Úrtól, az Úr útjától, vagy akarják megakadályozni azt, hogy én az Urat kövessem. És Jézus Krisztus mit tett? Ment a keresztre, vállalta a halált, az Istentől való elszakítottságot is. Azaz, hogy mondjam így most, Jézus vállalta azt, hogy ő eltántorítatott az Istentől teljesen, örökké való módon, örök kározatot szenvedett el. És mindezt azért tette, mert egyrészt az Isten akaratát teljesítette, másrészt, és ez a számunkra fontosabb, hogy nekünk segíthessen. Hogy bocsánatot adhasson azokra a bűneinkre is, amikor mi eltántorodtunk az Úrtól. Hogy bocsánatot adhasson az egész életünkre, ha az Isten nélkül élnénk, távol még tőle. És hogy a bűnbocsánata mellett egy egészen új élettel ajándékozhasson meg bennünket. Azzal az élettel, amelyet az jellemez, hogy mivel Jézus él bennem, az ő lelkülete működik már bennem. Ezért most már én is jobban szeretem az Istent, mint mindenki mást, még a hozzám legközelebb állókat is. Így is mondja János az ő levelében, hogy az Isten előbb szeretett bennünket azért, hogy mi is szerethessük őt. Kérdés tehát, a mai ége egyetlen kérdése hozzánk, hogy mi kit szeretünk jobban, amikor arról van szó, hogy próbálnak eltántorítani bennünket az Úrtól, akadályozzák azt, hogy mi megtérjünk az Úrhoz. Szeretjük-e jobban az Urat, vagy mást szeretünk? És lehet, hogyha az Urat jobban szeretjük, akkor annak következményei vannak. A hozzávaló viszony kérdésében. Csak azt tudja jobban szeretni az Urat, aki a különleges, nehéz helyzetekben őszintén, ha kell, sírva kimondja azt, Uram, segíts most, mert nem akarok mást imádni, mást szeretni rajtad kívül. Uram, adj erőt ahhoz, hogy el tudjak szakadni attól, aki kötöz, aki nem engedi, hogy veled élő személyes kapcsolatom legyen. Segíts elhinnem azt, hogy te be tudod pótolni azt a veszteséget, amelyet most én érezni fogok, ha téged választalak. És itt szeretném megemlíteni, hogy amikor a város kiirtották, akkor a szánalom ott lehetett volna, hogy egy egész város kihal. Ez óriási veszteség. De Isten azt mondja, hogy ha ti mindezt megteszitek, akkor az ő irgalmában megszaporítja őket. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr iző haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Isten azt mondja, ha ti vállaljátok ezt a kemény ítéletet, én megszaporítalak benneteket. Higgyétek el, hogy sokkal több városnyi népet fogok nektek adni, ha engem szerettek jobban. De tudjuk, hogy lehet azt kell kimondani nekünk, hogy de Uram, ha te nem tennéd is, ha tényleg mindent elveszítek, munkámat, barátaimat, mindent elveszítek, az egészségemet, én akkor is téged választalak, mert számomra te vagy a legfontosabb, mert én téged szeretlek a legjobban, hiszen te szerettél engem, és te mentettél meg. Testvérek, a közel álló személyeket is felhasználhatja, nem mindig használja fel, de felhasználhatja a sátán arra, hogy eltántorítson bennünket az Úrtól, és akadályozzon az Úrra való kapcsolat felvételben. Figyeljünk erre, és ne engedjük, hogy bármi más, még a legközelebb álló személy is fontosabbá váljon. Mert akkor megtörténhet az, hogy én az Urat választom, egy idő után lehet, hogy ez a másik személy is az Urat fogja választani, és nem marad meg abban, amiben és amire engem is el akar tántorítani. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, olyan nehéz azt látni és tudatosítani, hogy ha téged szeretünk, akkor mást nem részesíthetünk előnybe a mi szeretetünkkel. Bármennyire is nehéz, Urunk, elismerni azt, hogy szakítanunk kell, halálba kell adni mindazt, ami tőled elválaszt, szeretnék mégis arra kérni téged, hogy Jézus Krisztus által szerzett erővel és kegyelemmel segíts nekünk abban, hogy el tudjuk végezni azt a halálos ítéletet, halálbüntetést lélekben, amelyet Izrael népének kellett, amikor a sátán kísértette őket. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy ne kerülhessen senki és semmi elődbe a mi életünkben. Segíts, kérünk, úgy szeretnünk, ami hozzánk legközelebb álló személyeket, hogy a te szereteted legyen akkor is az első. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy amikor ilyen nehéz és kemény módon kísért bennünket is a sátán, hogy tudjunk résen lenni, és hogy tudjunk nemet mondani, és hadd akarjunk melletted dönteni. Könyörülj meg azokon az itt lévőkön, akiknek a megtérését akadályozza az, hogy valamitől nem tudnak, nem akarnak elszakadni, vagy mások fontosak még számukra. Hadd, hogy megérthessék, hogy érdemes téged választani. Köszönjük te néked, hogy Jézus Krisztusban erre a nehéz parancsolatodra is erőt adtál nekünk. És köszönjük, Urunk, hogy ő benne és ő által egy egészen új élettel ajándékoztál meg, amikor nem magunk vagy mások az elsők az életünkben, hanem te. Add nekünk, Urunk, ezt az új életet. Adorunk, hogy tudjunk szüntelen megújulni, és hogy tudjunk teljes szívvel ragaszkodni hozzád, a te igédhez. És segíts, hogy amikor az apró kis engedetlenségeben próbálja a sátán eltántorítani a mi gondolatainkat, odaszánt életünket tőled, akkor is hadd tudjuk drasztikusan leleplezni és elhárítani a kísértést, a támadást. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket kész vagy nekünk adni, add, hogy mi is akarjuk ezeket elfogadni, birtokolni. Jézus Krisztusért hallgass meg a mi könyörgésünket, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen.